Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal a Hagyományok Házának a Nagy Generációk kiállításáról fogunk beszélni, vendégeim pedig Lakatos Lilla, textiliparművész, aki ugyanakkor vizuális, környezeti és tárgykultúra szakos tanár is, valamint Nagy Bertalan, aki festő és szobrászművész. A Nagy Generációk kiállításnak ők a résztvevői, ugyanakkor egy nagyon érdekes család történetnek az ismerői is. Hogy jött létre ez a Nagy Generációk kiállítás, pontosabban miatta a címet, miért így nevezik?
Azt szerettük volna ezzel a kiállítással jelképezni, hogy évtizedekig együtt dolgozott a család, illetve a nagymama tanítványai és azok az érdeklődők, akik szerettek volna a kézművességgel vagy a tárgykultúrával közelebbről megismerkedni. Őket egy picikét a múltból a jelenbe egy komoly információval, ismerettel ellátni a család sorsáról, a család fejlődéséről, illetve arról, hogy mi lett az egyeki műhely tagjaival, akik egy családot képeznek tulajdonképpen.
Tulajdonképpen mi ez az egyeki műhely?
Az egyeki műhely az Csokos Varga Györgyi franciaországi kiállításán kezdődött. Egy Mikor? Nevet kellett adni a kiállításnak 1974-ben. Csokos Varga Györgyi a fiaival állított ki Párizsban, és ezt a nevet adták a kiállításnak. És ezután folyamatosan az egyeki műhely címszóval állított ki a család, illetve azok a tanítványok, akik ebben a főleg szövés kultúrában részt vettek, vagy szövés tanításban részt vettek.
Milyen tevékenységek folytak itt ebben az egyeki műhelyben?
Tehát miután Csákvári Nagy Lajos, ő a faragást és a szobrászatot tanította, tehát így az ő gyermekei, illetve a tanítványok vettek részt ebben. A fiai közül viszont nem mindenki faragott, de többen is faragtak, úgy mint Bertalan a férjem, illetve Nagy Kristóf, aki híres faragó. Tehát többen más műfajban is, tehát nagyon szép dolgokat készítettek, tehát vannak, akik fazekassággal foglalkoztak, ötvösséggel, illetve festészettel. Utána 8 gyermek van, így sokan az alkotóművészetet választották életcélként, illetve hivatásként is.
A kiállításon hogyan mutatják be a családot? Milyen módon tudják ezt a látogató számára is kézzel foghatóvá tenni?
Hát az a koncepció az volt, hogy mindenből egy kicsikét mutassunk, de főleg a szülők kerüljenek reflektorfénybe, illetve az ő karakterük, az ő egyéniségük érvényesüljön, de az ő hatásuk is egyben.
A szülőknek milyen alkotásai, illetőleg milyen rájuk vonatkozó dokumentumok láthatók?
Szerencsére nagyon sok régi archív felvételt találtunk, és azokból válogattunk. Tehát például egy 1963-as fotóriport sorozatból készítettünk nagyításokat, ami a barcsai mozaik készítését is bemutatja egy pár képen. Tudni kell, hogy a főiskolán ők híres mesterektől tanultak, tehát Bernát Auréltól, Fónyi Gézától, Ferenci Bénitől, tehát nagyon komoly művészi hitvallással és kvalitással rendelkeztek, és a mozaik készítést azt egész életükön keresztül, mint alkotást és nagy munkát folytatták, és szerették a mozaik művészetüket, tehát köztereken megmutatni. Úgyhogy az első ilyen nagy munkájuk a Nemzeti Színházban, a mai napig látható a régi Nemzeti Színházban. És több kálvária mozaikot készített Csokos Varga Györgyi gerincen, egyeken, készített görög színházat, tehát nagyon szerteágazó volt a tevékenysége.
A szerteágazó volt a tevékenysége, ez mit jelent? Ugye tudunk most már a textilművészetről és a mozaikokról.
Tehát nagyon sokféle anyaggal foglalkozott. Foglalkozott például műanyag kísérletekkel is, tehát poliészter képeket is készítettek a 60-as években.
Ez mit jelent, hogy poliészter képek?
Hát azt jelenti, hogy tehát olyan anyagokat kellett kísérleti szinten alkotásként felmutatni, ami tehát az ő találmányuk volt, hogy lehet műanyagból képet készíteni, ez egy mozaik technika volt tulajdonképpen. Akkor készített nagyon sok kollást életében Györgyi néni, tehát olyan nagy hagyatékkal rendelkezik, ami a szövést, mozaik készítést, kolláskészítést, akkor az akvarelfestészetet, olajfestészetet mind magába foglalja, és 13 könyvet írt a szövés kultúráról, illetve például a motivumok elemzéséről, növényi festésről, növényi festőanyagoknak az ősi hagyományáról, illetve a legarhaikusabb tudás forrásokat dolgozta föl. Tehát egy nagyon, tényleg nagyon szertágazó a tevékenysége.
Ez azt jelenti, hogy az ősi módszereket is kutatta, meg anyagokkal is kísérletezett?
Hát nem csak az ősi módszereket kutatta, hanem egyeken, tehát Pestről először Csákvára, majd egyekre költöztek, és ott a székely telepesektől elkezdett gyűjteni. Ez a szövés iránti vonzalma, ez tulajdonképpen az édesanyja hatására történt, mert szőnyegszövő volt az édesanyja, édesapja viszont festő, és ő elkezdte gyűjteni a székely hagyományokat, és ebből olyan komoly gyűjtésanyagot, tehát gyűjtött, olyan komoly anyagot gyűjtött össze, hogy rengeteg könyvben ugyanazt a székely hagyományt feldolgozta. Hoztam egy pár példát ezekre a könyvekre, például az a cím, hogy festésszövés, szövés, kotta és kép, tárgyi anyanyelvünk. Tehát ő a székely-gyergyói szövéskultúrát több oldalról megközelítve könyvekben publikálta.
Milyen volt, mint mester, mint tanár? Hogyan adta tovább a tudását?
Valószínű, hogy az ő személyisége az nagyon meghatározó volt, és nagyon sok emberre mélyen hatott, és vonzotta az embereket. Amit tanított, az soha nem magyarázta túlságosan el, hanem olyan asszociációkkal és olyan összefüggésekkel próbálta érdekessé tenni, hogy mindenki utána járt a dolgoknak, és nagyon komoly néprajzosokkal is hasonlóképpen ilyen kutatási programokba fogott, ugyanúgy, mint a tanítványaival is. Tehát feladatokat adott a tanítványainak.
És a gyermekének lenni, ez jelentett különbséget? Máshogy lehetett tőle tanulni?
Ami a lényeg az volt, hogy amit ő kitalált, azt rögtön meg is csináltuk. Tehát az első szövőszékeket mi csináltuk saját magunk meg, illetve felújítottunk öreg szövőszékeket, és kiegészítettük, és akkor ebből elindult egy műhely.
És ezek a szövőszékek egyekről származtak, vagy
jezisgyűjtés? Hát ezek is a helyi telepeseknek a szövőszékei voltak, de mentünk gyűjteni, mikor fiatalok voltunk. Volt egy fiatalok népművészeti stúdiója, ahova többen együtt jártunk, a testvéreim is. És hát az apám is kapcsolódott ehhez, ő még fiatal ember volt, 50 éves volt.
Édesapja is fafaragó volt.
Hát ő szobrászművész volt, és ő tanított minket faragni, gyerekkorunkban játékokat faragott nekünk, úgyhogy ez nekünk természetes volt, hogy faragunk.
A fa, mint anyag volt a természetes, hogy abból faragnak, vagy
kő
is?
Egyáltalán az, hogy volt műhely, amiben dolgoztunk, úgyhogy nekünk az nem volt kérdés, hogy valamit megcsináljunk, azt magunktól meg tudtuk csinálni, mert ott adva voltak a szerszámok, a gyalupad,
és
a vésők.
És miket faragtak? Eszközöket, szobrokat, domborműveket?
Hát először a mamám szövés dolgaihoz készítettük a szövő eszközöket. Itt láthatóak a könyvekben, mindenhol szereplünk, mint gyerekek is, meg mint faragók is. És hát a később szobrokat is faragtunk. Már felnőtt fejjel, persze. Az apánk munkájában, meg a bátyámnak a munkájában részt vettem.
Ez azt jelenti, hogy közösen faragtak? Vagy valaki elkezdte, és egy másik folytatta?
Mindig a megbízástól függött. Hogyha volt közös munka, akkor együtt dolgoztunk.
Miket készítettek?
Hát a mozaikok voltak az elsők, az gyerekkorunkban már segítettünk benne, de voltak játszótérépítések, a bátyám Kecskemétre került fiatalon, 23 éves korában egy hatalmas játszóteret kezdett építeni, 10 évig építette, de folyamatosan, ahogy pusztult, mindig újra kellett építeni, én is segítettem neki, 10 évig lejártam. Az apám lejárt Kecskemétre a művésztelepre, és a házgyárba vállalt házgyári betonszobrászatot csinált ott, akkor már 60 éves korában, később. Hát ők kísérletező emberek voltak, az anyám is, meg az apám is. Az apám csinált műanyag szobrokat is, az anyám csinált olyan átlátszó műanyag képeket, amik olyanok voltak, mint a üvegablak. És hát ennek a módszerét találták ki, hogy hogyan színezzék meg tartósan a műanyagot, hogy tartós maradjon, és elbírják viselni egymást a adalékanyagok, meg a műanyag.
A műanyag szobrászat alatt azt kell érteni, hogy műanyagból öntöttek szobrot?
Vagy üvegszál és poliészter, ez ahogy a hajókat építik manapság, ugyanaz a módszer, csak nem alkalmazva, hanem szobor formára.
Mit jelent az, hogy a hajókat építik?
Hát a műanyag testű hajókat építik ugyanígy, hogy rétegesen felrakják az üvegszálat, és a műanyag rétegeket egymás után. Az is poliészter. Ezt ma is használják.
Ez egy elég érdekes felállás, és a gyerekek közül hányan voltak?
Mi 8-an vagyunk testvérek.
És mindannyian művészeti irányba fejlődtek tovább?
Hát lényegében igen. A fiúk mind faragnak, de van, aki hangszert farag, van, aki játékot, van, aki szobrot, és hát van, aki fényképez, de egyben fazekas is. A nővérem az kerámikus, a másik nővérem az nem látványosan művész, de csendben a krónikás a családnak.
Tehát ő az, aki számon tartja, hogy ki, mikor, hol,
igen,
mit
hát
csinál.
Ő író, olvasó ember, igen. És hogy még nem tudjuk, hogy ő mit írt, majd az kiderül később.
A fazekas ő egy kicsit előtt a család többi tagjaitól a mesterségválasztásban.
A fazekasság az úgy kezdődött, hogy a szüleim az 50-es években leköltöztek Csákvárra, az anyám ott volt rajztanár, és a csákvári fazekasságnak még meglevő maradékával ismerkedtek meg, és nagyon szerették, és az egyik nővérem ott tanult az utolsó mesterektől, a Daniella fazekasságot, és úgy lett kerámikus később.
Miket készít? Szobrokat készít inkább, vagy használati tárgyakat?
Hát eleinte használati tárgyakat, de azért mondtam, hogy választottam el, hogy kerámikus lett, mert később mozaikokat is készített az apámmal az utolsó időkben.
Édesapjával közösen?
Igen.
Ő is váltott akkor, vagy pedig a...
Nem,
vagy
ez
kombinálták az anyagokat?
Ez a folytatása volt. A használati tárgyakban is mindig nagyon szép motivumrendszereket, bonyult rendszereket rajzolt föl, és később mozaikra váltott.
Akkor a motivumok kapcsán, a textilben, meg a faragásban milyen motivumokat választottak, milyen alapon, milyen szempontok szerint válogattak?
Hát a faragásban nem a motivum a lényeg nálunk, hanem a for. Mi röngbútorokat készítettünk, tehát nagy egy darab fából faragott székeknek nevezem, de inkább szobrok.
Olyasmire ezek. Lehet gondolni, mint ami a Tatabányai Múzeumban van, hogy egy nagy fa törzs, vagy
igen,
fának
hát
a gyökere úgy alakítva, hogy az székként funkcionáljon?
Igen. De az apám főleg a nagyon különleges formájú fákat bonzogatta tovább, és álmodta tovább, amit a természet kitalált, ő azt tovább folytatta.
Ez azt jelenti, hogy a kivágott fát vásárolta meg, vagy...
Hát azért is adódott.
Vagy
ez.
Az mintaként szolgált.
Nem, a lényeg az volt, hogy tovább gondolta azt, amit már a természet kitalált. Tehát lefejtette róla a földet, a gyökérről is a kérget, és eltávolította róla a rothadó, korhadó részeket, és ami tisztán csak forma, azt tovább gondolta, de amikor kiegészítette, mert hiányzott valami.
És a textileknél ott milyen motivumok kerültek a textilekbe? Vagy megfestették a textileket utána?
Hát először is a fonalfestéssel kezdődött a textilnek a, hát a színessége, illetve a formavilága, mint a meghatározó elem a festéssel kezdődik, és utána a kézzel fonott gyapjúnak a rusztikussága dominál. Tehát a kettő együtt, a természetes szín és a természetes anyag, amiből ilyen nagyon archaikus, néha plasztikus szőnyegek születtek, és ezek hát képes szőnyegek, tehát így kell ezeket neveznünk. Györgyi néni ezeket így hívta, ezeket a szőnyegeket, és többféle technikával kísérletezett, de leginkább a festői szövés az ő egyénisége. Tehát vannak kompozíciók a szőnyegein, de inkább a színharmóniák, meg a színdinamika dominál, és esetleg az indián szőtteseknek a színvilága, és az erdélyi szőtteseknek, a székely festékeseknek a formavilága. Tehát egy geometrikus festői világot ábrázol a szőnyegein. Ezek közül, a szőnyegek közül az első nagy díjat nyert Székesfehérvárott, és akkor nagyon sok nagy szőnyeget készített, ami bizonyos közösségi helyeken, tehát egy nagyon szép felület dominál. Tehát nem annyira mint a kincs, mint a természetesség, meg a plasztikusság a sajátja a szőnyegeinek. És volt egy nagy találmánya, amit nagyon sokan követtek. Tehát ezt itt sokszor felemlegettük a könyveiben, a guba viselet szerepel. Tehát ha beszélünk a gubáról, tehát én kérdezem a gyerekeket, akkor fogalmuk nincs, hogy miről beszélek. Tehát a guba, mint pásztorviselet, az nagyon érdekelte, és utána járt ennek a dolognak. Én is meglettem bízva egy ilyen feladattal, amikor Debrecenbe jártam, hogy a múzeumban utána kell nézni a debreceni gubacsapó céheknek, illetve azokról könyveket kell szerezni, és fotókat, ezt meg is tettem. Mi a szövést a gubaszövéssel tanultuk, tehát én is az első szövésemet egy ilyen guba elkészítésével kezdtem, amit már nem őrzök, de sok nyilván ilyen darab megvan még, az, ami kiállításra is került részben, és ő a Jancsó Miklós Szerelmem Elektra című filmjébe a két főszereplő gubáját készítette. Most ezen a kiállításon, mint kuriózumot próbáltam bemutatni, és fotókat kiemelni a filmből, a gubákról, és én ehhez készítettem egy elektra gubát, tehát egy másik főszereplő gubáját, akinek nem készült, tehát egy női, egy ilyen szimpadias női kabátot, ami lehet, hogy soha nem lesz hordva, de több hasonló kabátot készítettem már én is viselésre, illetve hordásra. És akkoriban ez divattá vált. Tehát olyan nagy hatása volt, hogy a tanítvány, mindenki szőtt kabátot magának, és azt hordta. Tehát a 70-es években. Még a más műfajjal foglalkozók is.
Hát köszönöm szépen, sajnos az idő nagyon eljárt, úgyhogy most kis zenét hallgatunk, majd a Hagyományok házáról fogunk beszélgetni. Thank you. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról, tárlatra című műsorunkat, a Hagyományok házában jártunk, a nagy generáció kiállításról hallottak nagyon sok minden érdekes dolgot, most viszont nem csak ez a kiállítás van, hanem más kiállítások is, és vendégeink között van Pölös Andrea, aki nem csak muzeológus, hanem néprajzkutató is, és őt kérem meg, hogy a többi kiállításról beszéljen, illetőleg valamelyik kiállítást emelje ki.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és hadd utaljak vissza az előző kiállításra annyiban, hogy ennek volt egy előzménye 2 évvel ezelőtt, 2013-ban, Unován nemzedék. Pont a Fiatalok Népművészeti Stúdiójának volt a kiállítása, egy egységes összefogott kiállítás, amin nagyon sok akkori alkotó vett részt, akkori tárgyaival és ma elkészített tárgyaival is, bemutatva azt, hogy ezelőtt 40 évvel, mert éppen a 40 éves évfordulójukra készítettük el ezt a kiállítást, mit tudtak akkor, mit alkottak akkor, illetve mennyiben változott meg azóta a szemléletük, látásmódjuk, művészi kvalitásuk, szemléletmódjuk és irányultságuk. Ott volt Lakatos Lilának és Nagybercinek is anyaga, Nagy Kristóffal a testvéreikkel együtt, és már akkor, sőt korábban felvetődött, hogy Csokos Varga Györgyi nénének mindenképpen szeretnénk kiállítást csinálni, sajnos ez már főleg a férjének, Csákfári Nagy Lajosnak a halálával már sajnos emlékkiállítás lett, de szerencsére sikerült a nagy generációt összehozni újra közös kiállításra. A Hagyományok házának egyébként két helyen van kiállító tere és lehetősége. Az egyik a régi, mindenki által ismert Szilágyi Dezső téri, ez a Népipar Művészeti Osztálynak a időszaki kiállítótere, amiben most a pestbudai kézművesek kiállítása van, tehát a pestbudai népművészeti és közhasznú egyesületnek a kiállítása. A másik pedig, amelyik az idén Magyar Kultúra napján nyílt meg, ez a Magyar Szombatfehér Gerencsérek című kiállítás, szintén a Magyar Népipar Művészeti Múzeum főutca 6 szám alatti épületében. Az előbb nem hozott el a nagy generációk kiállítás kapcsán, hogy esetleg aki a honlapon utána néz, az meglepődve látja, hogy március 23-áig van csak nyitva, de szerencsére tovább sikerül nyitva tartani, és egészen húsvétig látogatható lesz. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki még nem látta, hogy menjen el és nézze meg. Olyan anyagot lát a nagy generációk kiállításban, amit így együtt azért ritka, mert az, hogy egy családban ennyiféle különböző, nagyon különböző és mégis nagyon egységes, egymással akár összegozó anyagait is látja, ez ritkaság. A Magyar Szombatfehér Gerencsérek kiállításnak is kicsit hasonló a koncepciója, mint a Nomád nemzedéknek.
Először a gerencsér szót is magyarázzuk meg, mert azért ez egy ritka szó.
Szándékosan választottuk ezt a kifejezést rá. Gölöncsér, gelencsér a gröncsárból, a délszláv fazekost jelentő szóból ered. Általában szerbnek, horvátnak tartják, mert loncsár a szlovén megfelelője. Magyar Szombatfa az őrségben van, és úgy gondolná az ember, hogy elsősorban a közeli vendeknek, szlovéneknek a átvétele, de nem. Nem véletlenül Magyar Szombatfa és az őrségi kerámia az, amelyik nagyon hasonlít a moldvaihoz abból a szempontból, mind a kettő a Kárpát-medencének nagyon a határvidékén van, és egészen a mai napig, nekem volt szerencsém annak idején Moldvában az utolsó fazekasnál sok éven keresztül gyűjteni, nagyon hasonló a szemléletük. Tehát az, hogy saját maguk bányásszák ki az agyagukat, az, hogy saját maguk járnak utána annak, hogy hol lehet földfestéket bányászni, a különböző legegyszerűbb színeket, vöröset, fehéret hol lehet megtalálni, melyek azok az agyagok, amelyek alkalmasak főzőedények készítésére. Mind a két helyen elég rossz minőségű a talaj, tehát mindenképpen kell valami kiegészítő tevékenység. Hogy elsősorban használati tárgyakat készítenek, hogy az utolsó évtizedekig gyakorlatilag a legegyszerűbb helyen díszítették és mázaszták az edényeiket. Viszont amiben meg eltér, hogy az őrségi fazekasságnak vannak olyan nagyon érdekes mediterrán hatásai, amit a mai napig nem lehet pontosan megmondani, hogy mikor teljett el az őrségben. Ilyen például a Boloskorong, amelyik volt Jugoszlávia területén, Bulgária területén, a Balkánon a mai napig megvan. Tavaly voltunk nagy szememben egy olyan fazekas találkozón, ahol a bolgár fazekas egy az egyben ugyanazt a Boloskorongot hoztál, mint amit az őrségben használnak.
Ez a korong miben tér el az átlagos korongtól?
Azért hívják Boloskorongnak, mert én fazekas is vagyok, tehát tudom nagyon jól, hogy a középtengelyű korong az általánosan elterjedt, ennek a tengelye pedig a bal oldalon van, és ettől a másik lábbal is rúgják magát a korongot, mint amit egyébként szoktak. Ez főleg termetesebb fazekasoknak könnyíti meg nagyon az edénykészítést, de egészen más izmokat és izületeket mozgat meg. Egyfajta kicsit eldeformálódást is okoz a fazakasok egy részénél, mert hogy más felé kell fordulnia akkor, amikor korongol. De nagyon más típusú edényeket is alkotnak, megformálnak meg ezeken a korongokon, mert nem csak a valós korong mediterrán eredetű, hanem például az a kétszájú bugyigának nevezett edénytípus. A bugyiga az ugye hangutánzó szó, mert hogy ahogy az egyik lyukon belemegy a víz, másikon pedig kijön a levegő, gyakorlatilag bugyog benne a víz. Ez börtönlőt utánoz és egy fennfüles edény. Én például Kassószörényben találtam meg a mását, és az idén össze pedig Spanyolországban.
Elég távoli.
Igen.
Párhuzamok.
Ebből is látszik, hogy a mediterráneumban is, mert Spanyolországban nekem úgy adták el az edénynek a másolatát, hogy ez 4. századi római edénynek a másolata, tehát nyilván nem eredetiként, de hogy azóta használják azon a vidéken.
A motivumkincse az milyen?
Eredetileg nem volt. Olyan szinten nem, hogy 1927-ben szerveztek oda egy írókás tanfolyamot, mert egy tanárnő elhatározta, hogy már pedig ő megtanítja őket motivumokat festeni. És az az érdekes, hogy az esetek többségében a fazekasságnál az írókás díszítés volt előbb, és az ecsetes díszítés később terjedt el, mert hogy az ecsetes díszítés nagyobb felületet gyorsabban díszíteli. Itt éppen fordítva volt, az a kevés díszítés, ami volt, az ecsetes díszítés volt, és mondom csak a 20-as évektől terjedt el az írókás, nem is feltétlenül mindig a legszebb. Eredetileg általában csak vonalas díszítés volt, és esetleg fésűvel bekarcolt, és nagyon sokáig nem is mázazták az edényeket, legfeljebb a szájánál, vagy a külső abroncson, vagy éppen a korsoknál, a csecsénél, tehát az ivó részénél. Egyrészt drága volt a máz, másrészt pedig nem feltétlenül kellett mindennapi használatra.
Valamilyen szint adtak neki, vagy a nyers színben használták?
A mázat, vagy az engobot?
Magát az edényt, tehát akkor használtak engobot is.
Igen, általában a saját színében használták, az őrségi agyag is viszonylag durva szemcséjű, és főzésre alkalmas, viszont viszonylag szép színűre is ég ki, tehát nem feltétlenül kellett hozzá, hogy a földfestékkel ezt kiemeljék. Akkor tettek inkább fehér földfestéket alá, hogyha valamilyen módon a sötétebb színű mázakat, főleg a zöldet esetleg ki akarták emelni, hogy ne az a nagyon feketés mély zöld legyen, hanem egy ilyen nagyon szép, sötét, úgymond fazekas zöld.
Történetileg meddig követhető vissza ez a fajta gerencsér fazekasság?
1366-ból vannak az első írásos adatok, viszont ami érdekes, hogy éppen most csináltunk lent Magyarszombatban egy fazekas tábort a múlt héten az ottani fazekasokkal, és néprajzos kutatóval együtt végzős győri diákokat tanítottunk meg az őrségi edényformákra, típusokra, szokásokra, és ennek kapcsán szó szerint jártam terepet, és próbáltam fölfedezni a fazekasságnak a korábbi rétegeit. Gyakorlatilag hiába van róla írásos adat 700 évvel ezelőttről, igazából az edényeket 100-150 évre lehet visszatalálni, ez is elsősorban valóban tárgyi anyagon. Nem voltak régészeti ásatások ott, tehát nem tudjuk igazából, hogy az egészen biztosan, ha már akkor gerencsérnek emlegetett, oklevélben emlegetett anyag így megjelenik, akkor az valószínűleg még korábbi anyag, de egyszerűen nincs meg az átmenetnek a több száz éves hagyománya. Biztosan, hogy meg kell, hogy legyen, de nincs meg. Viszont ami borzasztó, hogy Magyarszombatfa is, és Gödörháza is, és Velemér is, a Velemér völgyi, Züric völgyi, fazekasságba tartozott, és Vödörházán már egy élő fazekas sincs, viszont ott vannak az elhagyott fazekas házak, műhelyek teljes egészében.
Ezeknek az anyagát be lehet gyűjteni?
Be lehet és be is kell. Szerencsére van Magyarszombatban egy fazekas ház, ahol elsősorban a régi anyagokat gyűjtötték össze, a Savaria Múzeumnak a fenntartásába tartozik, legalábbis az anyag, a háza községé. Szerencsére most már második ciklusban fazekas a polgármester, tehát ő ezt nagyon lelkesen csinálja tovább, vele csináltuk többek között a fazekas tábort is, és sokat segített a kiállítás létrehozásában is. Most már 14. alkalommal rendeznek ott fazekas találkozót, ami messze földről, egész Magyarországról összegyűjti a fazekasokat, és korongozó versennyel, zsűrizéssel. Ez az egyetlen olyan hely, ahol csak népi fazekas zsűrizés folyik minden évben, csak ebből a szakákból. És vásárral, főzőversennyel, minden olyan lehetőséggel, ami alkalmat ad rá, hogy a fazekasok megismerjék egymást egész Magyarország területéről, és viszont összép hozza az őrségi fazekasokat is. Ebben a 280 lelkes faluban 14 fazakas dolgozik, ami azt hiszem, hogy arányaiban is nagy szám. Természetesen itt is vannak ellentétek, generációs és családi ellentétek is, de ha úgy adódik, akkor nagyon szépen együtt tudnak dolgozni ebben a kiállításban is. Nagyon sok embertől, egy kivétel az összes fazakastól kaptam hozzá anyagot, és összeszedték úgy a családi fotókat is, tárgyakat is, könyveket is, mindent, amit ki lehetett tenni, pont azért, hogy megmutassák, hogy ők mit tudnak. Két részből is áll a kiállítás, a régi anyagból és az újból, ahol szépen követhető az egyes családokon belül is adott pillanatban a különböző fazakas tárgyaknak az együttléte. Kértem a jellegzetes őrségi fazakas tájtípusoknak az újra létrehozását is, meg azt is, hogy mindenki mutatkozzon be néhány olyan tárgyal, ami csak rá jellemző.
Mennyire különböznek ezek a csak rájuk jellemző tárgyak?
Nagyon. Már csak azért is, mert hogy most már olyan innovációkat is bevezetnek, mint a magas tűzű égetés, amit korábban nem csináltak. Ugye 960-980 fokot égnek ki általában a fazakas tárgyak, viszont vannak olyan edénytípusok, például a pálinkás bugykosok, amelyek egyszerűen megisszák a folyadékot, tehát úgy mindenképpen érdemes magas tűzű edényeket létrehozni, tehát 1100-1200-1250 fokon égetik ki ezeket, nyilván megfelelő színű mázakkal. Lehet szeretni, nem szeretni, mindenképpen érdemes elgondolkodni rajta, hogy bizonyos tárgyaknál egyszerűen ez a jövő. Aztán van, aki rakóégetéssel foglalkozik, ami ugye azt jelenti, hogy amikor szintén elér a 960 fokot, akkor azon tűzforron kiveszik a kemencéből, és szelves anyagba teszik, nagyon sokszor fafolgácsba, földbe, vagy falevéllel kevert földbe. Ez természetesen nem magyar technika, tehát ez mindenképpen más és újdonság, de ezzel is kísérleteznek.
A hagyományokhoz mennyiben ragaszkodnak? A formában ragaszkodnak, az anyagban, vagy teljesen a praktikum az, ami meghatározza a művészetüket, munkájukat?
Ki ehhez, ki ahhoz ragaszkodik. Van, aki bár egyre kevesebben helyi anyagot használnak. Nagyon sok helyen lehetne bányászni régi anyagot, csak az munka és időráfordítás, és hogyha kiszámolják azt, hogy most elmennek és megrendelik innen-onnan-amonnan az anyagot 100-500 forintos áron, hogy lehet, hogy az nekik sokkal jobban megéri, mint az, hogy kimenjenek a határba is, és saját maguk kapával kibányásszák, és hazavigyék, és átszűrjék, és áttapossák, és feldolgozzák az anyagot. Úgyhogy ezzel együtt van, aki helyi anyaggal dolgozik, de egyre kevesebben nagyon sokan elektromos korongot használnak. Éppen egy 40 körüli fazakas hölgy használ még szerencsére lábbalhajtós korongot. Általában próbálják a régi edénytípusokat megtartani, mindenképpen próbálnak egyszínű mázakat használni életüleg. Mondom, legtöbb esetben alacsony tűzű égetéssel készítik el az edényeiket. Oda általában őrségi edényekért megy, aki megy. És nagy szerencse, hogy bár nagyon sokan csinálták, és még néhányan most is csinálják a tárgyalkotásaik többségében, de egyre kevesebben, hogy öntenek. Ami 15-20 évvel ezelőtt sajnos meghatározó része volt az őrségi kerámiának, sőt a diófapáccal készült borzalmas, bocsánat, padlóvázák is, amik messziről ne lássanak vizet, mert összeomlanak, tehát egyszerűen nem lehetett semmire, csak maximum száraz virág tartására használni. Az öntött kerti törpékéket pedig azt hiszem, hogy nem kell emlegetni, mert még sok esetben most is lehet velük találkozni.
Tehát az öntés nem edényekre vonatkozott, hanem akkor szobrokat öntöttek?
Hát valami fajta kerámia tárgyakat, igen. És edényeket is öntöttek, azokon meg is látszik, de azért egy valamit is magára adó fazekas legalább az edényeit korongolta.
Domborműves díszítés, tehát ilyen reliefdíszes kerámiát nem csináltak?
Mostanában terjedt el, főleg olyan edénytípusokon, ami valamire készülnek, például város vagy falu címerrel, az nagyon sokan megrendelik tőlük. De szerencsére ezeknek az alapja is legalább korongolt kerámia.
És ezeket a kerámiákat akkor használják, tehát ezek használati edények lesznek, amiket készítenek.
Igen. És lehet is, és szabad is őket használni, természetesen tudni kell, hogy kell őket használni, amit nem mindenki tud.
Ez mit jelent?
Hogyan
kell használni?
Én ezt nagyjából úgy szoktam összefoglalni, hogy ahogy régen a jénai edényt használta az ember, tehát ha lehet, akkor nem túl meleg sütőbe tette be, nyílt lángra nem tette föl, legfeljebb a cserépedényeket vaslapra lehet föltenni gázra vagy villanyra, nagyon nem szereti a nagy hőmérsékletváltozást, nagyon nem szereti, hogyha a forró edénybe hideg vizet öntenek, nem szereti, hogyha hideg kőlapra teszik le. Tehát ezt, amit az ember úgy nagyjából végig gondol, Ugye miután nagyon sokáig a római táv volt Magyarországon az egyetlen kapható cserépedény, vagy legalábbis nagy mennyiségben kapható cserépedény, ott mindig megmondták, hogy be kell áztatni ezek mázas edényeket, ezeket nem kell. De egészen más ízűben az elkészült étel.
Mennyire veszik át ezek az edények az ételnek az ízét? Tehát gondolok arra, hogy régi falusi életben ugye csináltak például aludtejet. Na most az aludtejes korsóba, ha utána teszem azt bort raktak, azon nagyon furcsa íz nyomot hagyott.
Nem véletlenül voltak meg a nagyon differenciált edények. A teljes fazék, itt fazéknak mondják a teljes köcsögön. Abban csak tejet, illetve aludtejet tároltak. Pont azért volt nagyon hosszú, magas, egyenes nyakuk, hogy föladja a tejhasznot. Azért van a három festett kereszt az edényen, az András kereszt, hogy a rontás elhárítás céljából, tehát hogy a tejhaszon valóban kijöjjön, tehát a tejfölhaszon pontosabban valóban kijöjjön a tejen és az aludtejen, és nem véletlenül voltak a köcsökfák, ezeket ki kellett szárítani, ezeket az edényeket. Most sem szabad zárt helyen tárolni őket, most is érdemes mindig kiszárítani, főleg, hogy ezek maximum belülről voltak mázasak. Természetesen, bár ezt így ennyire nem különítették el, külön használták a teljes és a húsos edényeket, pont azért, mert amiről szó volt az előbb, igen, átvették egymásnak az ízét. Nyilván az edényeknél is megkülönböztették azt, amiben káposztás, húsos ételeket készítettek, azt, amiben esetleg kását készítettek, más edények is voltak benne, de például a kerektepsiben sütöttek kását is, de abban csinálták például a rétest is. Tehát amikor a kígyórétesről beszélünk, akkor az őrségi kereklepséget képzeljük magunk elé.
Köszönöm szépen. A továbbiakat a Hagyományok Háza honlapján nézhetik meg a kedves hallgatóink. Most egy rövid zene következik, aztán, hogy milyen kiállításokat is ajánlunk még. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kalejdoszkóppal. Először a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumnak a Nagy Mogul kiállítását szeretném említeni, hiszen a Hagyományok Háza többi kiállításáról a műsor előző részében bőven volt szó. Ezen a kiállításon Lajta László az első világháborúban végzett tevékenységét mutatják be. Zeneszerző, népzenekutató volt, aki 1892-től 1963-ig élt, és az első világháborúba annak idején lelkesedésből, hazaszeretetből vonult be, és egész idő alatt menyasszonyának, Hollós Rózának harctéri levelek formájában számolt be az eseményekről. Közben kottás feljegyzéseket is találunk ezek között a levelek között, és fényképeket is tűzértiszti fából ácsolt fedezékében lehet az egyik képen látni például, amint kottáival, könyveivel visszavonult, hogy zenét szerezzen, a harcok szüneteiben természetesen. A kiállításon kitüntetéseit, tevékenységéről szóló igazolásokat, katonai távcsövét is lehet látni, ez utóbbit binoklinak nevezte, és olyan emléktárgyakat, amelyeket magánál tartott, menyasszonyával kapcsolatosak voltak. Tehát az első világháborút és az azt közvetlenül megelőző időszakot lehet megismerni az ő szemüvegén keresztül. A következő kiállítás, amire a figyelmet szeretném fölhívni, Kecskeméten a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelynek a kiállítása Kis emberek, barátocskáim. A kiállításnak a címe, és Kafka Margit 1917. decemberében megjelent könyvéről van itt szó. Ezt a könyvet mutatják be, de nem csak magát a könyvet, hanem ehhez kapcsolódó játékokat is. Valamint a 19. és a 20. század fordulójának az évtizedeiben a gyermeki játékokhoz kötődő elképzeléseket is tükrözik. Falusi gyermekjátékok ugyanúgy megtalálhatók itt, mint a technika a legújabb apró kis csodái, meséskönyvek, a magyar mese és mondavilág, és mindez azért, mert Kafka Margitnak a könyvében ezek megelevenednek egyik fejezet után a másik, a kész játékok mellett mintákat is ad a játszásra, játékkészítésre, saját élményen keresztül és ismereten át. Ugyanakkor sok gyakorlati tanács mellett egy különleges hangulatú irodalmi művel. A bemutatott játékok tehát részben a művel azonos korúak, részben pedig az 50-es évekből vagy akár az elmúlt évtizedekből származó saját készítésű darabok. A mű külön érdekessége, hogy Kafka Margit a végén egy gyermekek által létrehozott múzeummal zárja a könyvét, amit egyébként a fia számára készített. Nevelői munkáról szól a kecskeméti Cifra Palotának a Piaristák Kecskeméten kiállítása is, itt 300 évről van szó, amit a piaristák neveléssel töltöttek a városban. Szentendrén a Skanzen galériában Indulj el egy úton címmel Kallós Zoltánra emlékeznek vissza, aki egyébként 1926. március 26-án született, és az életművét mutatják be. Erdélyben és Moldvában gyűjtött, azon a területen, ahol maga is felnőtt, és ahol a munkáját egy Kodály Zoltántól kapott magnetofonnal kezdte el, Löwe Opter típusú magnetofonnal, amit aztán sok más követett az elkobzások következtében. A kiállításon számos utitársa is megismerhető, illetőleg további utitársakkal is lehet találkozni, mint például Kornis Péterrel, Sebők Zoltánnal vagy Martin Györgyel, akik a népdaloknak a feldolgozásában, a balladák megismertetésében és a táncház mozgalomban is jelentős szerepet betöltöttek. Ők vezetik végig a látogatót, részben Kallós Zoltán zenei tevékenységén keresztül, részben pedig a táncház mozgalommal, amelynek az egyik elindítója volt. Néprajzkutató, muzeológus, tanító, népzenés és egy közösség reménye volt, aki úgy fogalmazott, hogy addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk, mert ez a kultúra tartott meg minket. Éppen ezért ennek a gondolatnak a jegyében a Felső Tiszavidék Tájegység Sonkári Csűriében április 5-től válaszúti népzenei és néptánc táborokat, táborok hangulatát idéző rendezvényeket fognak rendezni, tánc csűrré alakul ez az egység. Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban egy másik magyarról emlékeztek meg, Összefirkált térkép a kiállítás címe, és Kutacsi Kovács Lajos életútját mutatja be, aki Veszprémből indult, itt született, és az első szépirodalmi műve is itt jelent meg 1941-ben, majd újságíróként dolgozott, Budapestre került, 45-ben elhagyta az országot 4 évig, A Német Szövetségi Köztársaságban menekülttáborban élt, innen São Paulóba került Dél-Amerikába, azonban menekülttáborban is, meg Dél-Amerikában is, és élete végén Londonban is a magyarságát ápolta, számos magyar nyelvű művet is alkotott a nemzetközi irodalmi tevékenység és szervezői tevékenység mellett. Például a Dél-Amerikai Magyar Hírlapnak volt a munkatársa, a São Paulo-i Könyves Kálmán Szabad Egyetem dékánja, a Müncheni Irodalmi Kör lektora, az International Feature Service nemzetközi sajtóiroda brazíliai igazgatója, a Szabad Európai Rádió és a BBC külső munkatársa, a PEN Klub tagja, tehát nagyon sok szervezetnél alkotott, dolgozott, és irodalmi munkássága mellett az amerikai kontinens és az őslakosság történetét és néprajzát is kutatta, dolgozta föl. Néprajzi gyűjteménye az Érdi Magyar Földrajzi Múzeumnak a gyűjteményébe került, irodalmi alkotásai, dokumentumai, kéziratai pedig a Veszprémi Rackó Dezső Múzeumba. Tehát ezekből látható egy válogatás, és a kiállításon egy enteriőr is megtekinthető londoni dolgozó szobáját mutatják be. A tárgyak között pedig az indián tárgygyűjtemény jelentős része szintén látható a Rackó Dezső Múzeumban Veszprémben. És hogyha már itt indiánok szóba kerültek, nem szabad megfeledkezni Budapesten a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumnak a kiállításáról. Az indológus indián, Baktai Ervin a kiállításnak a címe, amelyik Baktai Ervinnek az életútját mutatja be 1890-től 1963-ig ért, festőművészként indult, úgyhogy festményei is láthatók itt, aztán fordításokat, tanulmányokat készített, utazott Indiában és Nyugat-Tibetben, útikönyvek őrizték meg élményeit, bár Indiához családi kapcsolatok is fűzték, hiszen Amrita Shergillnek a nagybátyja volt, tehát ilyen formában Indiát nem csak turistaként, nem csak indológusként, hanem ott élő magánemberként is jól megismerte, és földrajztudományban, asztrológiában, művészettörténetben is jeleskedett. Emellett, indiánokra visszatérve, az észak-amerikai indián vadnyugatot indián játék formájában honosította meg, felépített egy egész indián vadnyugati törzsi életet bemutató várost tulajdonképpen, amelyikről filmet is készített, 1935-ben ő rendezte a Sápadtarcú Varázsló című némafilmet, és indián munkássága, a rekonstruált indián élet annyira pozitív megítélést nyert, hogy az észak-amerikai indián törzsi tanács is elismeréssel illette. Jelentős tevékenysége még többek között Körösi Csoma Sándor hazai kultuszának az elindítása, és tulajdonképpen a Hopp Múzeumban is nagyon fontos muzeológusi munkát végzett, mindezekről és még sok másról tájékoztatja a látogatókat a kiállítás. A népművészethez visszatérve a budapesti Vigadó galériában Tápláló Gyökér, Galánfi András kiállítása tekinthető meg, egy összefoglaló kiállítás az 1970-es évektől napjainkig terjedő alkotó tevékenységét mutatják be, 8 enteriőrben, 30 míves széke is látható itt, ezen kívül szobrai, faragott bálványai, táblaképei, játszótéri szobrok is vannak, és szobai játékok is, és nagyon érdekes a kirgiz sátor, mely teljes berendezésével és táltosaival jelenik meg. Mindezt kiegészíti feleségének, Galánfini Schmidt-Teréznek szövőiparművész egyébként, szövött kárpittyai és szövött ruhái. Következő kiállítás Budapesten a Balassi Bálint Intézet Arc és Lélek Czóbel Béla kiállításról van itt szó, és ez azért különleges a Czóbel kiállítások sorában, mert az első, ahol elsősorban portréfestőként mutatják be Czóbelt, válogatott festményeken és grafikákon a hagyatékából. A portréknál mindig a karaktereknek a megragadására törekedett, de egyéniséget is adott neki, illetőleg az illető személyeknek a magatartását is a középpontba állította, ezzel pedig a szeméről alkotott véleményét is kifejezésre juttatta. A műveket különböző korszakaiból válogatták nagybányai, párizsi, hollandiai, berlini és a szentendrei korszakokból. Az ábrázolt személyek pedig elsősorban barátai, természetesen ismerősei és szeretett modelljei. Balatonfüreden, a Vasari villában szintén egy művészeti kiállítás nyílt, ami azonban fotókiállítással bővült, Találkozás Picassóval, Cocteau fényképei, Picasso grafikái. Ez a kiállításnak a címe, és Jean Cocteau, francia költő és filmrendezőnek a fényképeit mutatják be, olyan fényképeket, amelyeket mindenféle keltezés nélkül találtak. Billy Cluvé volt az, aki megtalálta, és aki kiderítette a fényképeken látható épületek árnyékai alapján, illetőleg a nap éppen aktuális állásából, a fény beesési szögéből számítva ki, hogy 1916. augusztus 12-én készültek a felvételek, délután 00:30 és 16:30 között. A téma pedig Pablo Picasso és barátai voltak, mint például Amadeo Modigliani, Max Jacob, Moïse Kissling és egy Paqueret nevű modellnő is, Picassónak akkori szerelme. A helyszín pedig Café de la Rotonde, vagyis a Carrefour Vivien környéke Párizsban. Erik Satie is látható itt, és minden valószínűség szerint nem véletlenül, ugyanis feltételezhetően ez az a délután, amikor fölkérték, mármint Jean Cocteau és Erik Satie Picassót arra, hogy a Parade című műnek a vizuális arculatát tervezze meg, és ez volt az a mű, ami után Picasso a világ egyik legismertebb festőjévé vált. A kiállításon tehát ezek a fényképek ismerhetők meg, valamint Picasso művek, a korai mutatványosok sorozat különleges darabjai, amelyek 1904-es párizsi letelepedése után készültek, ebből pedig a nagyméretű cirkuszkorszakot lezáró olajfestményének, mutatványos családnak az előtanulmányait lehet megtekinteni. Ugyanakkor arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindez május 17-ig lehetséges, május 19-től ugyanis megújul a kiállítás, más grafikákat fognak bemutatni. A Picasso grafikák mellett más tárgyak is láthatók, például Max Jacob keresztkönyve, amelyben Picasso dedikált köszöntése olvasható, és természetesen további rajzok és dokumentumok, sőt korai videómunkák is láthatók. Tatabányán, a Tatabányai Múzeumban Műtárgyvarázs címmel a Szomolány gyűjteményt mutatják be. A Déri Múzeumból érkezett ide. Szomolányi Elemér 1992-ben meghalt műgyűjtőnek a városnak ajándékozott jelentős iparművészeti és képzőművészeti tárgyakat magába foglaló gyűjteményét mutatják itt be. Augsburgi, nürnbergi, bécsi, erdélyi és felvidéki mestereknek az alkotásait, szelence, miniatűr hordozható óra, keleti szőnyeg és egyéb dolgok is megtekinthetők itt. Nagyon különleges tárgyak a Nautilus serlegek, amelyek a barokk művészet dúsan díszített, aranyozott ezüstbe foglalt Nautilus kagylóit jelentik tulajdonképpen. Ezek a kelet-indiai társaságoknak köszönhették elterjedésüket. Ez a társaság volt az, amelyik elsősorban Németországba és Hollandiába hozta őket, ahol műalkotássá formálták a kagylókat. A Budapesti Műszaki és Közlekedési Múzeumban pedig az Utolsó órák címen nyílt kiállítás. Ez a kiállítás részben műszaki kiállítás, tehát különböző óratípusokat, fali órákat, álló órákat, különleges óraszerkezeteket mutatnak be, részben történeti visszatekintés, ugyanis a Magyarországon működő órás mestereket mutatja be, de ugyanakkor tisztelgés is az egykori és jelenlegi közlekedési múzeum dolgozói előtt. Ez az épület rekonstrukciója előtti utolsó kiállítás, innen van a címe, az Utolsó órák, ami egyszerre a tartalmára és az épületnek, illetőleg az intézménynek a történetére is mutat. Amit pedig bemutatnak tárgyak, részben saját gyűjteményből származik, hiszen műszaki múzeum is ez a közlekedési múzeum, részben pedig Máté István magángyűjtőnek a MOM és Danuvia gyártású óragyűjteményéből származik, aki egyébként a kiállítás létrejöttében is jelentős segítséget nyújtott. A tárgyak mellett egy tablókiállítás található, amely az óratípusok történetét mutatja be, a jelentősebb órásmestereket, mint Jacopo di Dondi, Galileo Galilei, John Harrison és másokat, valamint Helmiksa belső napóráját is bemutatják, ez utóbbi eredetije az Egri Liceum csillagvizsgáló tornyában látható. Végül előzetesként a Szegedi Somogyi Könyvtárra szeretném fölhívni a figyelmet, akik Cirike nevét jól ismerik regényből, azoknak hívom fel elsősorban a figyelmét, mit olvastak dédanyáink. 150 éve született Tucsek Anna a kiállításnak a címe, tehát a Cirike ifjúsági regények szerzőjének az alkotásait mutatják be, és nem véletlenül az időpont megválasztása március 12-én, tehát 1865. március 12-én Kolozsváron született Tucsek Anna, és az első művei a fővárosi lapokban jelentek meg, még jóformán gyermekkorában, majd 1880-as években az Országvirág, Magyar Hírlap, fővárosi lapok állandó munkatársa volt. Később 1894-ben az első irodalmi értékű leányújságnak, a Magyar Leányoknak a szerkesztője, 1940 pedig elkezdte a Cirike sorozatot. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.